Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A marosmente kastélyai határainkon kívül is híresek. Marosi víz különleges kastélya és örmény kapcsolatai, Abafája eltűnő félben lévő kastélya, a neogót Marosújvári kastély, a marosnémeti gyulai kastély és a bornemiszák marosiei kastélya mind-mind Erdély mesélő kastélyai közé tartoznak. Témánk barangolás a marosmente kastélyaiban.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk ezen a héten is dr. Kálmán Attila tanár történész, akit nagy tisztelettel köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezennel is élt a meghívásunk lehetőségével.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy újra itt lehetek. Tehát a mai műsorban a Maros mentén barangolunk, habár már érintettük a Maros vidékét elmúlt műsorainkban, hiszen számtalan kastély meséjét már bemutattuk, de még maradt néhány, amelyeket nem szabad kifelejtenünk. Így ebben a műsorban Maroshévíz, Abafája, Marosújvár, Dédács, Marosnémeti, illetve Marosíje újabb kastélya kerül majd bemutatásra.
Történész úr, a múlt heti műsorunkban már nem jutott idő Nyárád Szent Benedek kastélyának a bemutatására, ezért javasoljuk, hogy kezdjük itt a mai beszélgetésünket.
Igen, ebben igaza van szerkesztő úrnak, és tényleg kár lenne kihagyni a Nyárád Szent Benedeki kastély történetét. Tehát a túldalagi család kastélyáról van szó. A család valahol a 18. század végén, 19. század elején épített itt kastélyt, túldalagi Zsigmond megbízásából, aki a marosszéki református egyházkerület főgondnoka, sőt még a Marosvásárhelyi református kollégium főgondnoka is volt, és a kastély a mai alakját úgy tűnik, hogy mégiscsak a 19. század végén kapta Zsigmond hasonnevű unokájának köszönhetően. A túldalagiak szentbenedeki ágáról még azt is el kell mondani, hogy ebből az ágból származott túldalagi Samu, túldalagi Sámuel, aki petrozsényi plébánosként tevékenykedett, és akinek az ottani közösség nagyon-nagyon sokat köszönhet. Illetve ott van még túldalagi Mihály, aki Maros-Torda vármegye főispánja volt egy időben, és az egységes Európa eszméjének egyik első képviselője az erdélyi magyarság között. A szentbenedeki kastélyt és egyáltalán a szentbenedeki kastélyban zajló életet a 19. század végén a család egyik tagja írta le nagyon szemléletes módon. Túldalagi Róza 1900-ban papírra vetett emlékezéseiből kapjuk meg ezt a nagyon érdekes képet a szentbenedeki kastélyról, és a koronkai kastélyról is, tehát ezt az emlékiratot már mi idéztük ebben a műsorban. De visszatérve a szentbenedeki kastélyra, következőket írja erről a birtokról Túldalagi Róza, tehát 1900-ban. A mai Szent Benedekben senki nem ismerne rá az egykori Szent Benedekre. Egyszerű kúria volt akkor is, de szinte fejedelmi háztartással, olyan méretekkel és bőséggel, amilyen ma már csak talán Oroszországban létezik. A berendezés egyszerű volt, a falak fehérre mázolva, a padló fehér palló. Szőnyeg az egész házban nem volt, kivéve egy török szőnyeget a hatalmas ebédlő asztalon. A két társalgó szobát, akkor még nem hívták őket szalonnak, ampír stílusban rendezték be. az egyikben fekete fából volt a bútor bronzgombokkal, halványkék kárpittal, a másikban fekete fa világos vörös kárpittal. A két szobában, valamint az ebédlőben az ősök képei borították a falakat. Csecsebecsének a nyomát sem lehetett találni, minden józan, szigorú és nagyon tiszta volt. A francia stílusú kertet lépcsők tagolták egészen le a nyáráig. Ódivatúak voltak a virágok is, dúsan illatozott török rózsa, szegfű, égőszerelem, stb. A ház előtt veranda, itt uzsonnáztunk, a veranda előtt pedig rózsasövénnyel körülkerített lovarda. Ebben lovakat futtattak, egy régi spanyol fajtát. Az öreg úr pipázva nézte őket. Nekünk gyerekeknek paradicsomi életünk volt. A különböző nevelők és guvernantok egymással társalogtak, a népes gyereksereget pedig egy lelkész idős özvegyére, papnénire bízták, akit nagyon szerettünk. Többnyire a kertben tartózkodtunk, édes Istenem, annak idején mindig szép volt az idő, csak viharokra emlékszem. Borús napok csak novemberben fordultak elő. Napfényes idők voltak azok bizony. Ebédnél és uzsonnánál a nagyokkal egy asztalnál ültünk. Délben 7 fogás, utána gyümölcs és desszert. Szupéra 4 fogás. Uzsonnára számtalan apró falat. Mégsem rontottuk el soha a gyomrunkat. Még most öregen is jobb a miénk, mint a fiataloké. Mi lehet ennek az oka? Alig hanem az, hogy annak idején minden étel házilag a saját gazdaságban készült, nem volt semmi hamisított, semmi silány. Tehát nagyapámnál soha nem ittunk, annál több kávét, méghozzá kitűnőt, nyáron hidegen, hatalmas ezüstkannában felszolgálva. A népes cselédség nem viselt livrét, az inasok fekete magyarkát hordtak. Nagyapa jellemét mi gyerekek még nem tudtuk megítélni, egy végtelen, jóságos ember benyomását tette reánk. Jó anyám később ecsetelte nekem tulajdonságait. Istenfélő, egyszerű ember volt, puritánian szigorú erkölcsi alapelvekkel, nagy kálvinista, de nem türelmetlen, 2 katolikus veje is volt, és soha nem vitázott velük. Jó magyar is volt, meglehetősen liberális. Hivatalnokaival szemben ódivatú, Dénes úr kivételével mindet Kendnek szólította. Nagyapámnak olvashatatlan apró rossz írása volt. Egyszer jött az egyik tisztviselője, és alázatosan bocsánatot kért, amiért nem teljesítette parancsait, mivel nem tudta elolvasni gazdáján levelét. Nagyapám elvette a levelet, végigfutotta, majd visszadobta a tisztviselőnek azzal a megjegyzéssel, a levelet Kennek írtam, és nem magamnak. Kennek kell elolvasnia. Azért jó soruk volt alatt a tisztviselőknek. Ha valakinek 12 gyereke volt, mind a 12-ről gondoskodott, ezért a legtöbben hülyek is maradtak hozzá. Sokan fösvénynek tartották, saját magához csak ugyan fukar volt. Magyarkájának zsinórjai többnyire kopottak, parókáját csak 4-5 évenként újította fel, 82 évesen még 2 fagyügyertyánál olvasott, szemüveg nélkül. Lányánál viszont viaszgyertyák égtek a szalomban, súlyos ezüst csilláron. Szívesen gyarabította vagyonát, különösen nagy birtokokkal, 36 javadalma volt, közöttük nagy uradalmak. Bárcsak gyerekei örökölték volna úgynevezett fösvénységét, akkor még most is tekintélyes és gazdag volna a család. Nagyanyámat nem ismertem. Anyámtól, aki nagyon tisztelte anyósát, később pedig idegenektől is azt hallottam, hogy nagyon derék házias asszony volt. Ez az örökség így visszafajzás lehetett. Nagyapa jól igazgatta birtokait, persze más módon, ahogy az manapság szokás, akkor még nem törölték el a jobbágyságot, könnyű volt gazdálkodni. Emlékszem a szüretekre. A távoli birtokokról, ahol nem voltak szőlőskertek, mint Ercse, Majos, Ludas, olyankor 100-ával érkeztek a jobbágyok, 200-300-an, az évi terméstől függően. Puttonnyal jöttek és sarlóval, azzal vágták le a fürtöket. Pajtákban szállásolták el őket, szalmán feküdtek, párnára, takaróra gondolni sem mertek. A szabad ég alatt főztek nekik nagy kondérokban, káposztán disznóhússal, vagy birkahúst almaszósszal, naponta 2-szer húst, reggel túrót, este kenyeret meg pálinkát. Az ételt a szabadban osztották ki, mindenki kapott egy cseréptálat, meg egy fakanalat. Nekünk gyerekeknek pompás mulatság volt bámészkodni a kiosztásnál. Amikor nagyapám még élt, fiatal volt, vezette a háztartást, ápolta az öreg urat, minket gyerekeket pedig boldoggá tett meleg szeretetével és derűjével. Nagyapám halála 2 évvel az 1848-as forradalom előtt következett be. Én 12 éves voltam akkor. Soha nem felejtem el azt az ünnepélyes pillanatot. Vásárhelyen saját házában feküdt a halálos ágyon. Mihály bácsi tartotta a karjában. Gyerekei, unokái, vejei és menyei kivétel nélkül ott voltak körülötte. Az ágy szélén a háziorvos, kezében az órával. A szárnyas ajtók szélesre tárva. A második szobában voltunk mi az összes unokája, kicsik és nagyok, és jól láthattuk. A harmadik és negyedik szobában az ajtók nyitva itt is nagyapánk tisztviselői és szolgái. Ünnepélyes csend volt, amikor az orvos így szólt. Toldalagi Zsigmond gróf 10 perc óta halott. 2 nagynéném erre elájult. Vége volt az áhítatnak, felbojdult a méhkas, minket gyerekeket hazagültek. Az orvosok tüdőbetegnek vélték nagyapát, a boncolásnál kiderült, hogy a tüdeje teljesen épp volt, akárcsak az összes többi szerve. Az orvosok a szokásos fordulattal éltek, kihunyt, mint egy lámpa. Kiégett belőle az utolsó csepp olaj. Dr. Nóth Nágelm azt mondaná, a legritkább halállal halt meg. Természetes halállal. Kivinné be ma gyerekeit egy halottas szobába? Nyilván senki. Bennünket azonban puritánian szigorú nézetekkel neveltek, a gyermekeknek mondták, hozzá kell szokniuk az élet komolyságához is, hogy semmitől se féljenek, és ijegység nélkül nézzenek szembe a legnagyobb rettenettel is. Nem voltam több 6 évesnél, amikor Anikó néném meghalt. Bevezettek minket a halottas szobába, és meg kellett érintenünk a kezét. Nagy benyomás volt, fennkölt. Anikó néni a koporsóban feküdt, talpig fehérve, öltöztetve, haja kibontva, fehér rózsakoszor a fején, szép nemes vonásait, mintha márványból vésték volna ki. Félelmet csak akkor éreztem, amikor megérintettem a kezét. Az a leírhatatlan hideg átjárta minden porcikámat. Soha nem feledem el azt a benyomást. Visszatérve a kastély történetéhez, ezek a sorok után, ugye a kommunizmus idején sajnos a szokásos történet ismétlődik meg Szent Benedek kastély esetében is, hát főleg állami gazdaság székhelye volt az épület. 2002, aztán a rendszerváltás után természetesen, tehát 2002-ben Nyárád Szent Benedek testvér települése a belga Kasterlé tulajdonába került az épület. Az épület akkor viszonylag elhanyagolt állapotban volt, aztán Kasterlé település átadta az épületet az Együtt Nyárád Szent Benedekért Egyesületnek, akik a következő években próbálták az épületet fenntartani, viszont úgy tűnik, hogy ez a feladat azért egy kicsit nagynak bizonyult az Egyesület számára, így 2013-ban úgy döntöttek, hogy 49 évre használatba adták a helyi, az ákosfalvi önkormányzatnak. És hát a kastély felújítása elkezdődött, mondhatjuk, hogy folyamatban van, zajlik, és remélhetőleg rövid időn be fog fejeződni. A tervek szerint, ugye itt kulturális, turisztikai célokra szeretnék használni az épületet, létrejön egy falumúzeum, kiállítási közösségi tereket rendeznének be az épületbe. Hát sok sikert kívánunk!
Történész úr, a marosmenti kastélyok megismerését kezdjük a Maroshévízi kastéllyal és az urmánciakkal. Beszéljünk tehát erről az épületről, és persze az említett családról is.
Az urmánciakat magyar örmény családként szokták számon tartani, sőt mondhatjuk, hogy egy nagyon érdekes származással rendelkeznek. Azt tartják a történészek, hogy a nevét az egykori Perzsia, ugye ma Irán területén fekvő sósvízű Urmia tóról kapta, ahova a család elmenekült Örményországból a törökök támadása elől, és majd innen Perzsiából először Moldvába telepedtek le, főként román városában, és ezután következett Lemberg, ahol bárói rangra emelkedtek, és a nevük több dokumentumban úgy jelenik meg, hogy Urmánci alias Romáskánu. És úgy tűnik, hogy egy görögkatolikus püspököt is adtak Lemberg városának. Még a bárói címről el kell mondani azt is, hogy ezt a bárói címet egyáltalán létezett, nem használta a család Erdélybe települése után, ha már a családban megvolt ez a hagyomány. Hagyomány létezett a családban és létezik napjainkban is, hogy ez a bárói cím a családnak adatott a 17. században, de ahogy mondtam, nem használták ezt sohasem. A család különböző ágai a 17-18. Század folyamán telepednek le Erdélybe. A család azon ága, amely Maroshévízre került, ez Gyergyószent Miklósról költözött át. Valahol az 1830-as években, tehát 1830-1836 között, és az ide telepedett ág első képviselője Urmánci János volt. Ők az elején vegyes kereskedéssel foglalkoztak, később nagy erdőbirtokokat vásároltak, és fakitermeléssel kezdtek foglalkozni. Két tutajkikötőt is működtettek Maroshévízen, és ettől a pillanattól kezdve a család jelenléte Maroshévízen kiemelkedő, nagyon-nagyon fontos, hiszen a család tagjainak köszönhető az, hogy ezen a településen templom épült, hogy kórház épült, hogy iskola építése megkezdődött, hogy az első újságot megalapították. Urmánci János fiai közül ki kell emelni elsősorban Urmánci Nándort, aki Brassóban és Budapesten tanult, majd pedig 1902 és 1918 között a Szászrégeni kerület országgyűlési képviselőjeként tevékenykedett. Az ő érdeme volt a Székely vasút Szászrégeni Gyergyó-Szentmiklósi szakaszának a megépítése 1909-ben. A világháború után 1918-ban Ugron Gáborral és Jancsó Benedekkel együtt létrehozták a Székely Nemzeti Tanácsot, és Nándornak ettől a pillanattól kezdve kiemelkedő szerepe volt a revizionista mozgalomban, tehát ő 1920 után Magyarországon maradt, nem is jöhetett Romániába ezen szerep miatt. Az ő nevéhez kapcsolódik az úgynevezett országzászló mozgalomnak az elindítása Magyarországon. Majd Erdély Magyarországhoz való visszatérése után ő is hazatért Maroshévízre, de rövid idő múlva 1940 októberében itt a Maroshévízi kastélyban hunyt el. Ami a kastélyt, illetve egyáltalán a kastélynak az építését, ez Nándor testvéréhez, Urbánci Jeromoshoz kapcsolódik. Jeromos 1903 és 1906 között építette fel a ma is látható épületet. Egy olasz származású, pontosabban egy tiroli származású építésznek köszönhető, Giacomuzzi az ő neve, és az építés azt tette lehetővé, hogy az épülő székely körvasút több a családhoz tartozó területen haladt végig, és ezeknek az eladása tette lehetővé egy új, egy modern kastélynak az építését. Ami a kastély eredeti kinézetét illeti, itt szeretnék egy rövid idézetet felolvasni, Sisa József kastélyépítészet és kastélykultúra Magyarországon című könyvéből származik, és ő a következőképpen mutatja be a kastélyt. Az egyemeletes, saroktornyos épület század elejé szecessziós, modern stílusban készült. Hozzávetőleg négyzetes tömbjét változatos formák, ki, beugró elemek és mozgalmas sziluett hatás jellemzi. A kastély főtömbjét meredek ívű tetőzet borítja. A főhomlokzatot jobbról felkiáltó jelszerűen magas, négyzet alaprajzú torony hangsúlyozza, mely az épülethez átós irányban csatlakozik. A torony földszintje masszív pilléreken nyugvó kocsi aláhajtóként van kiképezve, ahonnan a főbejárat nyílt. A toronyépítményt íves szögletes orom, erkély, illetve e fölött manzártető koronázza. A főhomlokzat másik sarkához alacsonyabb kerektorony csatlakozik. A kastélyt terméskő lábazat fogja körbe. Az épülethez a jobb oldal homlokzaton földszintes zárt erkély, a hátsó homlokzaton az emeleten fából kialakított fedett veranda, a bal oldal homlokzaton pedig zárt veranda tapad. Ma az épület belseje teljesen átalakított. Egykor a kisebbik torony földszinti szobája a dohányzó lehetett, a közelében helyezkedett el a társalgó. A kastély a település szélén, magaslaton áll. A toronyból a mélyben hömpölygő marosra és a túlparti hegyekre nyílik kilátás. Ezt írta tehát Sisa József, visszatérve a kastély történetéhez, ugye röviddel a felépítése után kirobban az első világháború, és a háború idején a román betörések alkalmával a román hadsereg 14. gyaloghadosztályának a fő hadiszállása lett. Később a család visszakapta természetesen az épületet, és végül is itt élt a két világháború között egészen 1944-ig. És hát a kastély pusztulása végül is 1944-ben kezdődik, amikor a települést a szovjet légierő bombázta. Amikor a család visszaérkezik, mint ahogy más erdélyi kastély esetében is történt, egy üres kastéllyal állnak szemben, viszont a kastély továbbra is a család tulajdonában marad egészen az államosításig. Na most az államosítás után az épület homlokzatát és hát főleg belsejét teljes mértékben átalakították. Azt kell tudni, hogy 1952-ig először üresen állt, és aztán kórházzá alakították. Először szülészet és sebészet működött itt. És 1986-ban egy elég nagyot változott a helyzet, ugyanis ekkor felépült az új városi kórház. Megépült az új épület a városi kórháznak, és ezzel eltakarták a kastély főhomlokzatát, és magyarán mondva az épület nagyjából üresen maradt, hiszen minden szekció a kórháznak átköltözött ebbe az új épületbe. A park majdnem teljes mértékben megsemmisült, hiszen abban a részében, amely a város felé nyúlt, több házak épültek, különböző más épületek. Tehát egy pár évig az épület üresen volt, később egy etnográfiai témájú múzeum kiépítését kezdték el, de ez csak 1998-ban nyílt meg ez a kiállítás. Végül is 2009-ben visszakerült a leszármazottak tulajdonába, és jelenleg is a tulajdonosok hát működtetik mondjuk így a kastélyt. Mondhatjuk azt, hogy egy egyesületet hoztak létre, ez a Positive Transylvania Egyesület, amely nyitva tartja az épületet, tehát lehet látogatni a kastélyt, és hogyha felmenek a kastély oldalára, akkor meglátják, hogy az egyesület különböző rendezvényeket is próbál szervezni a kastélyban azért, hogy a kastély fenntarthatóságát megoldják.
Sajnos Abafáján szomorú látvány fogad. Mutassuk be ezt az eltűnő félben lévő kastélyt, és természetesen a birtokos családokat is.
A történet a Brenhidei Huszár családdal kezdődik. A család a Dunántúlról származott, a mai Somogy megye területéről. Tagjai közül Péter volt az, aki Erdélybe került a 16-17. Század fordulóján, és hát ő először Báthori Zsigmond híve, majd pedig ellene fordult. Székely Mózes végül kiadta a tatároknak, akik kivégezték. Az ő unokája Mátyás, azonban Marosszék főkirálybírája, illetve Kükülő vármegye főispánja, majd később fejedelmi tanácsos lett. Vele a brenhidai huszárok kihaltak, tehát ez a család nem létezett. Na most, van még egy huszár család, az úgynevezett kövesdi huszárok. Az ő történetük Fogaras földön kezdődik. 1302-ben említi egy oklevél a család első ismert tagját, Boér Konstantint, tehát a család eredeti neve Boyer. És akkor itt ugye nehéz eldönteni a család származását, tehát a család tagok úgy tartják, hogy egy havasalföldi Kun származású családról lenne szó, tehát havasalföldi gyökerekről beszélünk, ezért nem véletlen és nem meglepő, hogy azért több román történész a családot románnak, vagy román származásúnak tartja. Az első kiemelkedő tagja a családnak Boyer Simon, aki fogarasi főkapitány lesz, és itt elkezdődik egy viszonylag bonyolult családi történet, ugyanis Boyer Ferenc feleségül vette Torma Évát. Torma Éva szülei Torma György és Huszár Bora voltak. Ez a Huszár Bora a brenhidai huszárokhoz tartozott. Torma Éva első férje Mikes Pál volt. Ebből a házasságból született különben Kelemen nevű fiúk. Igen, arról a Mikes Kelemenről van szó, aki Rákóczi Ferencet elkísérte török száműzetésébe, és aki gyermekkora részét bizony abafáján töltötte. Torma Éva és tehát második férje Boyer Ferenc házasságából született József fiúk, akivel megkezdődik a család hírnévre való emelkedése. És ő lesz az, aki felveszi anyai nagyanyja nevét, tehát a huszár nevet, tehát a brenhidai huszárok nevét. A bárói cím megszerzése, tehát ehhez a Boyer Józsefhez kapcsolódik, aki most már Huszár Józsefként vonul be a történelembe, ő különben krasznai főispán volt, majd később a királyi tábla ülnöke, Torda vármegye főispánja, és feleségül vette Haller Borbálát, aki a híres Árva Betlen Kata és Haller Lászlónak a leánya volt. Tehát mondhatjuk, hogy most már Kövesdi Huszár József és Mikes Kelemen mostoha testvérek voltak. És tudjuk azt, hogy Huszár József többször kérte is Mikes Kelement, hogy térjen haza. Tehát hagyjon fel az emigrációval, tegye le a hűségesküt, térjen haza. Mikes Kelemen azonban nem volt erre hajlandó. Huszár Józsefnek két fia volt, Sándor és József, akik a család két ágának az alapítói. Sándor lett az idősebb erdélyi ágnak az alapítója, József viszont az ifjabb úgynevezett magyarországi ági. A 20. század elején, pontosabban 1912-ben Huszár Károlynak megengedték, hogy a család régi előnevét is felvehesse. Tehát a család ettől kezdve a brenhidai és kövesdi huszár nevet viseli. A család tagjai közül, hogyha éppen néhányat próbálunk megemlíteni, akkor el kell mondani, hogy Huszár Károly például az 1834-es országgyűlésen a reform ellenzék tagja volt. Öt fia közül négy a forradalom idején vállalt szerepet. Például Sándor a 15-ös Mátyás Huszár ezredbe került, Cecz János tábornok parancsőrtisztje volt, majd később főhadnagy lett. A szabadságharc után a Kolozsvári Színház intendánsaként tevékenykedett, és szerepet vállalt az erdélyi gazdasági egylet létrehozásában. Testvére Károly Kossuth huszároknál szolgált, majd ő is Cetsz tábornok parancsőrtisztje lett, és hát folytathatnánk tovább a sorolást. Huszár Ádámról szeretnék még néhány szót szólni, aki 15 évesen önkéntes lett, és hadnagyként harcolta végig a szabadságharcot, és Ádám leánya Ilona fiatal korában Münchenben festészetet tanult, és a kor egyik elismert portréfestője és belső építésze lett. Münchenben találkozott László Fülöppel, a későbbi híres, világhíres portréfestővel, akivel barátságba került, és aki megfestette a portréját. László Fülöp, tehát a 20. századi európai portréfestészet talán legnagyobb képviselője. És ő így ír a naplójában erről az esetről. Sok boldog órát töltöttem a huszárék házában. Habár egy teljesen más világból jöttem, csodáltam családi életük szépségét. Mindkét lány kitűnően játszott a cimbalmon. A hangulat magyaros volt, és a konyha is. Minden arra emlékeztetett, ami jó és szép az országomban. Még egy Huszár Károlyt kell megemlítsek, aki a főrendi ház tagja, a Magyar Genealógiai és Heraldikai Társaság tagja volt. Az ő házasságából, Nemes Máriával kötött házasságából csak két leány született, és ezzel kihalt a Huszár család, vagyis a Boyer család. Egyik leányuk Mária Terézia azonban feleségül ment a család ifjabb, Magyarország ágából származott tagjához, Huszár Lászlóhoz. Huszár László és Mária Terézia voltak az abafái birtok utolsó urai. Huszár László katonai pályára lépett, végigharcolt az első világháborút, majd az 1920-as években több afrikai expedíciót vezetett Mozambikba, Tanganyikába és a többi. Vadász élményeit pedig egy könyvben írta meg, amelynek a címe Kwaheri, ami azt jelenti, hogy viszontlátásra a szuahéli nyelven. És ott a világháború után emigrálásra kényszerült Dél-Amerikába telepedett le. Huszár László és Huszár Mária Terézia házasságból több gyermek született, két fiú, négy leány, két fiú közül József 1913-ban született Wiener Neustadtban, tehát Bécsújhelyen. És a világháború alatt a család tagjai szétszóródtak, csak a nagyobbik fiú Huszár József tért haza Erdélybe, a második világháborúról beszélek természetesen, és 1949 után kényszerlakhelyre kerül Marosvásárhelyre, és 52-ben a bánsági Pécskára kerül. Itt ismerkedett meg Szoboszlai Aladár
Radi plébánossal.
Aki bevonta egy olyan szervezkedésbe, amely egy román-magyar konfederáció létrehozását tervezte, de addig az út még azért hosszú volt, tehát meg kellett dönteni a kommunista hatalmat. Ennek érdekében 1955-ben elkezdik szervezni az illegális, úgynevezett keresztény dolgozók pártját. Szervezkedést végül is tudjuk, mindannyian leleplezték, Huszár József többet magával börtönbe került, és 1958. május 30-án halálra ítélték, ítélet, amelyet szeptember 1-én végre is hajtottak. Sajnos mai napig nem lehet tudni, hogy hol nyugszik, 2010-ben azonban rehabilitálták. Szeretném azt is megjegyezni, ugyanakkor Huszár László és Mária Terézia gyerekeivel kihalt a család Fiúágon, tehát most már a magyarországiak is. Család legfontosabb és legismertebb birtoka Abafája volt, viszont a birtok kezdeti történetében fontos szerepet játszott Gyulai Pál, aki Bátor István fejedelem tanácsosa és krónikaíró volt. Brenhidai Huszár Péter kapta az abafájai birtokot Báthori Zsigmondtól 1595-ben adományként. Ami a ma is látható kastélyról elmondható, az az, hogy a művészettörténészek véleménye szerint valamikor a 19. század elején épülhetett, és a századfordulón, a 19. század végén, 20. század elején Huszár Károly átalakította. Sőt, úgy is gondoljuk, hogy az ő kezemunkáját dicsérték a kastély dísztermének faragott díszítései. A birtok utolsó tulajdonosai tehát a már említett Huszár László és Huszár Mária Terézia voltak. Az ők hívására érkezett Abafájára házi tanítóként 1928-1929 között a költő Dzsida Jenő. Több verse itt született Abafáján, például a Sietni kellett, a Falusi versek, Három falusi ének, Fázol, Idegen, Ébredés címek. És Dzsida Jenőnek több levele íródott szüleihez, barátaihoz, innen Abafájáról, és én az elsőből idéznék, amit 1928. november 19-én írt, és amelyben beszél a kastélyról. Következőket ír a Dzsida Jenő. Ma délelőtt fejeztem be a szobám berendezését, és most igen kellemesnek érzem. Jól esik benne lenni. Nagyon csodálkozni fognak mamuskáék, ha megtudják, hogy egy szép kicsike szobát választottam magamnak a kastély földszintjén, mely távolról sem hasonlít a többi komorteremhez. Mindössze 3 méter széles, 5,5 méter hosszú, és fehérre, hófehérre van meszelve. Szép surról deszka a padlója, akár egy kicsi falusi házikónak. 2 nap alatt kitapasztaltam, s meggyőződtem róla, hogy száraz, napos, egészséges kis szoba. Levegője van elég, mert majdnem 5 méter magas és egy hatalmas, 2 méter széles, 3 méter magas ablak van rajta, mely a park legszebb részére a fenyvessel kerített fősétányra néz, szembe a tóval és messze gyönyörű hegyekkel. Az első reggelem, vasárnap, csodaszép volt. 7:30-kor keltett fel a komornyik, és ott künn, mikor felhúztam a függönyt, már derengett. Hamar felöltöztem, s kimentem a parkba. Csupa harmat volt minden, csillogtak a fenyők, messze zúgott a szökőkút, és egészen piros volt a nap, amikor felkelt. Több mint 1 órát sétáltam a miséig, melyen minisztráltam, és áldoztam. A szobámban nincs légfűtés, de megtudtam, hogy a báróné a fiúk és lányok hálószobájában sincs, mert éjszakára nem egészséges. Helyette van egy boszorkányosan fűtő öreg mózes kandallom, 20 darab fával 2 napig lehet fűteni benne a legnagyobb hidegben is. Tegnap este 7:30-kor tettem rá 3 darabot, és ma reggel, amikor kinyitottam, még tele volt parással. Szinte hihetetlen. A klozett 2 lépés. A komornyik lakása körülbelül 10 lépés. És a mellékfeljárat közvetlenül a szobám ajtaja mellett kanyarodik fel az emeletre. Egyetlen hátránya a szobámnak, hogy nem lehet belőle csengetni a komornyiknak. Ezzel szemben a kiáltást meghallja, mert közel van. A személyzet különben úgy működik körülte, mint egy gépezet, általában pontos minden és nagy a rend. A szobám bútorzata is nagyon egyszerű, de jó is, mert nem szeretem a fölösleges bútorokat körülöttem, melyek csak a helyet foglalják. Ágyam fából van, nagy és ruganyos kényelmi szempontból van még egy vörös bőrfotelem. A szekrény is nagy, egyik oldala fogasos a ruhák számára, másik oldala rekeszes a fehér nemüknek. Minden elfér kényelmesen. Csináltam egy leltárt összes holmimról, és belül kiszegeztem a szekrény ajtajára. Éjjeli szekrényem fiókjában tartom a házi patikát, azon kívül egy mamuska fényképét tartja, s egy kis asztali lámpát, melynek van éjszakára egy nagyon sötét zöld ernyője. Ezt égetem egész éjjel, éppen alig derengő világosságot ad. Egy kicsi könyvespolcon állnak a könyveim katonás sorrendben. A mosdóm olyan, mint az otthoni a konyhában, csak új. Van egy Biedermeier stílusú faragott asztalom, de holnapra már kicseréltetem egy szép kis íróasztallal, mely sokfiókos és kényelmes. Az ablakon kívül zsalu van, a 2 tábla között pedig vastag, úgynevezett ablakmatrac, lószőrrel bélelve. A falak körülbelül 1,5-2 méter vastagok. De kell is mindez, mert nagy hidegek lesznek. Ma reggel már -3 fok volt a hideg, minden be volt fagyva.
Tegnap éjjel jól aludtam. Tegnap előtt azonban alig hunytam le a szemem. Kifárasztott a bosszus, lassú utazás, meg rosszat is álmodtam, és arra ébredtem, hogy hangosan sírok. Bizonyára az a sok sírás tört ki belőlem, amit délután és útközben elfojtottam. A fogaim még jól viselkednek, étvágyam kitűnő, a koszt elsőrangú, újabban behozták a 7:30-as reggelit, és délelőtt a 10 órait is. A menüről majd később írok, ha többet tapasztaltam. A fiúk szerencsésen megbuktak a pótvizsgán is. Ismételniük kellene a negyediket, de a báróné nem nyugszik bele a históriába, pár nap múlva utazik Debrecenbe is, meg akarja semmisíteni a vizsgát, és decemberre új javítóvizsgát tüzetni matematikából és latinból. Amellett pedig júniusra az 5. is készülni. Amíg biztosat nem fog írni a báróné majd, csak a matematikát és a latin tanuljuk. Tekintettel azonban az idő előre haladott voltára, igen sokat kell tanulniuk. Reggel 8-tól 10-ig tanítom őket, akkor a feladott leckét tanulják, de nekem is jelen kell lennem 12-ig. Közben én is tanulhatok. 12-től 1-ig sétaidő a parkban, azután ebéd. A délutánom szabad egészen 5:30-ig, akkor 6-ig tanítom őket, mikor is átveszi őket a francia kisasszony. Attól kezdve vacsoráig újra szabadon van. Vacsora eltart 9:30-ig, akkor 1/2 óra beszélgetés, és mindenki a szobájába megy, kivéve azokat, akik rádióznak. A báróné minden éjjel éjfél felé fekszik le, és reggel 6-kor kell. Így hát az én időm elég kevés ahhoz, hogy mindennel foglalkozom, amivel akartam, s talán komoly tanuláshoz is túlságosan szétforgácsolt. Néhány napon belül megválik. A francia mademoiselle-lel szemben nehéz helyzetben vagyok. Mondtam neki, hogy beszélgessünk franciául és németül. Azt felelte, hogy ritkán találkozunk ahhoz, hogy beszélgetéssel sokat tanulja, de vegyek részt én is, valahányszor a fiúknak órát ad. Olyan következetes álhatatossággal hív, hogy félek. Valami nagy szumma honoráriumot fog felszámítani nekem tandíj címen. Azért még nem is mentem órára. Időm sincs, ha magam is tanulni akarok, még gondolkodom, mit csináljak. Persze lehetne tisztázni az ügyet a kisasszonnyal, csak hogy ahhoz igen kevésbé bírom a francia és német nyelvet, hogy sem ilyen kényes ügyet diplomatikusan és finoman letárgyalhassak, ő pedig egy mukkot sem tud magyarul. A fiúkkal szórakozás közben románul beszélek, tudnak egy kicsit, és meg akarják tanulni. A báróné adja örökké a zordat és szigorút, de ahogy látom, végeredményen túlságosan is jószívű, és utána enged a csemetéinek. Legjobb barátságban a kis Erzsébet baronesszel vagyok, jelenleg 8 éves, és 2 szamár boldog tulajdonosa. Az egyik szamáron ma sétaidőben 1 órát lovagoltam. Felséges szorakozás megugratni a csökönyös fülest. Majdnem a földig lóg le a lábam. Ha a visszaemlékezések sorát folytatjuk, akkor a házaspár, az említett házaspár gyerekei közül Huszár Károly és testvérének Huszár Mónikának a visszaemlékezései még érdekesek, ami a kastélyt és a kastélybeli életet jelenti. És kezdeném Huszár Károlynak a néhány sorával, ami a parkot és a kastélyt illeti, és a következőket írta Huszár Károly. A kastély 30 holdas parkban állt, benne 3 tó, szigettel, grottával, 2 csónakkal. Sokat fürödtünk, télen korcsolyáztunk a tavon, oly gyönyörű volt. Később, mikor már kezdtünk okosodni, anyámmal együtt annyira szerettük abafáját, hogy soha sehova sem akartunk hosszabb időre elmenni otthonról. Fülpösön, 9 kilométerre szép nagy erdőnk volt. Eleinte mehettünk apám után a vadakat hozni, aztán már mi is vadászhattunk. Apám sokszor csak este jött haza Fülpösről. És akkor Huszár Mónika visszaemlékezései a kastélyal kapcsolatosan. A kastélyban 32 szoba volt, az emeleten a vendégszobák, könyvtár, nagyszalon, ebédlő és nagymama buduárja, számunkra kincses kamra. Halála után bezárták, és minden úgy maradt a heverőn, a szökréterreken, mint az ő idejében. Mint gyerekek, néha elcsentük néhány komornyiktól a kulcsot, és belopóztunk, valami szép kis nippet vagy mást akartunk magunkhoz venni, de recsegett a parketta. Ilyenkor mindig lebunktunk, és csúnyán megbüntettek. Szebbnél szebb, bordó, kék, zöld cserépkályha volt minden árnyalatban és különböző formában mind a 17 szobában. A legszebb nagymama buduárjában volt hófehér, krinolin alakú rózsaszín rózsákkal. Állítólag ez most a Szászrégeni Múzeumban van. A földszinten volt a mi és a nevelőnök tanárok szobái mindenhol cserépkályha. A nagyobb termekben csarnok, oszlopos szoba, apám vadász szobája, központi fűtés volt már akkor. Szépen álcázott radiátorok faburkolattal, lyukacsos vaslemezzel. Egy nagy kazán állt a pincében, mint egy lokomotív. Kokszal fűtöttek. A téli nagy vadászatokon az egész ház fűtve volt. Az L alakú lépcsőfeljáróban ősök festményei, embernagyságúak és melképek sok híres festőtől, Baramás Miklóstól is. Az egyik falon egy hatalmas 4x4 méteres tükör volt. Sokat gondolok arra a tükörre, hogyan tudták azt leemelni, vagy mi lett vele. Az ősök nagy képeit az oroszok felhasogatták, és leterítették a Bornemissza udvarházig az udvaron, mert sár volt, és a konyhába arra vezetett az út. A nagy kastélyban nem volt konyha, csak melegítő szoba és mosogató. Az U alakú földszinti baluszteres részben Mihály Komornyik lakott a családjával. Irén, a felesége anyám komornája volt, igen hűséges emberek. A kastély jobb oldalának a szárnyában kapott helyet a könyvtár. Az egészet egyetlen szőnyeg borította, mint gyerekek azon henterektünk, olyan puha, hosszú szálú mintás szőnyeg volt. Tavasszal 6 béres vitte le kipucolni. A könyvtárból nyílt a nagyszalon, és egy tapéta ajtón a kápolna oratóriumába lehetett bemenni. Minden csütörtökön mise volt a kápolnában, az egész háznépének ott kellett lennie, a májusi ájtatóságon is minden este, és az októberi rózsafűzér imádságon is. Ezeket anyám imádkozta elő, és szigorúan vette, hogy mindenki ott legyen. Néha mi is előimádkoztunk, de huncutok voltunk, és mellé beszéltünk. Jóska bátyám például egyszer így mondta litániát, béke királynője helyett, béka királynője könyörögje érettünk, persze mi mind kipukkadtunk a nevetéstől, s jól kikaptunk. Mindig csodáltam anyám remek időbeosztását, amiből nem igen engedett, másképpen nem tudta volna kézben tartani ezt a nagy csapatot, nevelőket, személyzetet. Mihály komornyik nagy segítségére volt, tartottunk is tőle, mint gyerekek. A frajlányoktól nem féltünk annyira. Anyám urapontossággal reggel 7-kor kelt. Első útja a virágház, téli kert, utána le a konyhába, kamarázni, kiadni az aznapi szükséges dolgokat a főzéshez. Ezt később mi lányok csináltuk. Utána anyám megreggelizett, 8-tól 11-ig volt a reggeli, közben elbeszélgetett a nevelőnökkel, vendégekkel, aztán átnézte az intéző, kertész, erdész jelentéseit és a postát. Mi meg kilovagoltunk reggel, vagy tanultunk, szőttünk, fontunk, attól függően milyen idő volt. Pontban egykor ebéd. A konyha előtt volt egy harangláb, és egy óra előtt 15 perccel megkondították a harangot, hogy egyre mindenki kezet mosva ott legyen az ebédlőben. És álljon a széke mögött, míg a mama nem jön. Ő pontos volt, ebéd után 3 óráig mindenki elvonult pihenni. Utána tanulás, nyáron fürdés, lovaglás, tenisz. Anyám délután olvasott, rengeteg újság járt nekünk, csak egy párat említek, 100 régeni hírek, brassói lapok. Die Lesestunde, Country Life, Fliegende Blätter, La Lettura. És külön nekünk, a lányoknak és külön a fiúknak való dolgok. Az ünnepeket háznépestül betartottuk, persze a karácsony volt a legnagyobb, legbensőségesebb. Este 5-kor a cselédségnek tartottuk meg a Bornemissza apafiféle udvarházban. A nagy konyhát, régi on, cink edények dísztették a falon. Mellett a szobában a szakácsoknak, szakácsnőknek. Volt egy hatalmas kávéskonyha, hatalmas termek és a cselédek belső ebédlője. Nagy, 100 éves tölgyfasztalok, bútorok, jégszekrény. Mellett a teljes konyha külön bejárattal a konyhai cselédek szobája. Vánkos szoba, amikből lepedőket csináltak, a párnák főleg szarvasbőrből készültek. A végén az almás szoba, élelmiszerkamra. A kávéskonyhában állt a cselédek plafonig érő karácsonyfája. Mihály és Kardos összeírták az ajándékozandó családokat. Számuktól függen egy-egy vég flanelt kaptak, Ingnek, Katyának, az asszonyok egy-egy meleg hárászkendőt, egy kosár élelmet, csokoládét, szaloncukrot, szappant. 2 nappal előtte már mi lányok és mama kezdtük összekészíteni az ajándékokat. Nagy esemény volt, csilingelve jött a Jézuska, a kis székely góbék tágra nyílt szemmel, megilletődve vonultak be, megtelt az egész nagyterem. Akkor rákezdtünk a mennyből az angyalra. Mindenki énekelt és köszöngették a sok ajándékot, ezeket a karácsonyokat soha nem felejtem el. Utána kis szalomban mi kaptuk meg ajándékainkat. Karácsonyra mindenkinek otthon kellett lenni, bárhol voltunk is. A kastély történetére visszatérve el kell mondjuk, hogy az államosítás után a kastélyban fogyatékos gyermekek iskolája és bentlakása épült. A kastély mellé új épületek is épültek. A rendszerváltás után a család visszakapta a kastélyt, azonban egy nagyon érdekes dolog történt, ugyanis egy ideig az iskola biztosította ezeknek a régi épületeknek a védelmét is, de aztán körülbelül 6-7 évvel ezelőtt az iskola úgy döntött, hogy a kerítés csak a saját épületeit kell, hogy védje, nem a régieket is, ezért a kastély védtelenül maradt. Egy év alatt a kastély az eltűnés szélére került, úgyhogy napjainkra már csak néhány fal mered az égre, és eltűntek a néhány évvel ezelőtt még fellelhető faragott ajtókeretek, a még megmaradt faragott mennyezetek, a márvány oszlopok, és ez sajnos nem a kommunizmus műve, hanem napjaink műve volt.
Köszönjük a részletes bemutatót, de műsorunk utolsó perceiben még arra is megkérjük, hogy végső következtetésként foglalja össze a beszélgetést.
3 kastélyt sikerült nekünk bemutatni ebben a műsorban. Beszéltünk a Nyárádszentbenedeki kastélyról, amely 19. század elején épült Toldalagi Zsigmond megrendelésére, ma pedig felújítása elkezdődött. Majd bemutatok a Maroshévízi Urmánci kastélyt, amelyet az örmény származású urmánciak építettek, pontosabban Urmánci Jeromos a 20. század elején, és Ituintel Urmánci Nándor 1940-ben, aki a magyar irredenta mozgalom egyik kimagasló alakja volt, ma pedig az örökösök visszaszerezték ezt a kastélyt. És látogatható, majd pedig Abafája kastélyát mutattuk be részletesen, amely a 19. században kaphatta mai alakját, és sajnos ma menthetetlen állapotban van.
Kálmán úr, köszönjük, hogy itt volt, és köszönjük ezt a beszélgetést is.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, a következő héten folytatjuk a marosmenti kastélyok történetének a bemutatását.
Kedves hallgatók, az erdélyi mesélő kastélyok végéhez közeledünk, lassan át kell adjuk sajnos a stúdiót. Az elmúlt órában dr. Kálmán Attila tanár történészt és a műsor szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval, további kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.